Művészeti Egyetemen.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5 óra múlt 7 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Juhász Zsolt.
Most néhány mondat az első fél óra tartalmából. A fülemülék éjszakája minden tavasszal különleges élményt kínál a természetkedvelőknek.
Ha egyszer meghallja hangját, az könnyen megjegyzi, tehát nem lehet összekeverni más madárhangokkal.
Vége az áramütéseknek, megmenekülnek a madarak?
Az áramütés a legnagyobb probléma, hogy a madarak ezt nem tudják megtanulni, hogy rossz.
És félhat előtt elmondjuk még, hogy Gyöngyösön rövid láncon tartott kutyákat mentettek az állatvédők. Most pedig halljuk, hogy mit őriz a múlt értékeiről a hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
A vértes nyugati Lankáin, ott, ahol az erdő sűrűje egy tágas tisztásnak adja át a helyét, egy különös építmény vonja magára az erre túrázó tekintetét. Aki nem ismerné a múltját, talán csak a tetején magasodó keresztből sejtené, hogy szakrális helyen jár. Ez a csákvári vadászkápolna. Eredete egy olyan korszakban nyúlik vissza, amikor a főúri kertekben még a távoli kultúrák egzotikuma volt a divat. Gulyás Gábor, a Vértes Erdő ZRT délvértesi erdészetének igazgatója.
Pihenő háznak indult 1792-ben az építése. Gróf Eszterházy János feleségének építette Anna napra ajándékként.
Az olasz Pietro Rivetti tervei alapján egy törökös stílusú pihenőházat, egy úgynevezett török tornyot emeltek a park félre első pontján.
Tetején egy félhold alakú dísz volt, az ajtaján pedig csillagok, illetve nap díszelgett. Az épület belsejébe pedig bőrpárnák voltak találhatók, gyakorlatilag ezzel is tükrözve a keleties jellegét az épületnek.
A keleti kényelmet és szimbolikát idéző pavilon azonban az idő múlásával új küldetést kapott. A család döntésére a 19. század közepén a muszlim jelképeket keresztény szimbólumok váltották fel, és az épület szerkezete is jelentősen átalakult.
Átépítették. A török félhold helyére egy kereszt került, a födémet lejjebb süllyesztették, és a kilátóhoz vezető lépcsőházat pedig gyakorlatilag egy harangtoronnyá alakították át, és Szent Euszták tiszteletére pedig kápolnává szentelték.
A vadászok védőszentjének oltalma alatt a kápolna a környék hitéletének és a grófi vadászatoknak központjává vált. Egészen 1945-ig töltötte be ezt a nemes szerepet, ám a történelem viharai ezt az erdei menedéket sem kímélték. Évtizedekig úgy tűnt, hogy az enyészeté lesz az Eszterházyak egykori égköve, a falak omladoztak, a díszítések elkoptak, míg nem a rendszerváltás után egy civil összefogás vissza nem adta a hely méltóságát.
Felújították az épületet, és Szent Ferenc kápolnaként lett újjáavatva, és gyakorlatilag ezt láthatjuk most is.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
4:06 előtt 4 perccel röviden a Kárpát-medence időjárásáról. Pozsonyban kissé felhős az ég, 12 fokot mértek, Kolozsváron felhőtlen az ég, 10 fok van, Aradon 8 fokot mértek, Újvidékről 10 fokot jelentettek, és Csíkszeredában felhőtlen az ég, gyenge nyugati szél fúj és 2 fokot mértek.
Dr. Lorászkó Gábor rovata a Hajnaltájban.
A kutya-macska barátság néha csak a mesében létezik, főleg, ha egy öreg cicáról és egy fiatal ebről van szó. A fajok sok esetben összeegyeztethetetlenek más igényekkel és vágyakkal. Ha valaki mégis két állatos háztartásról álmodik, érdemes előre felkészülni. Állatorvos rovatunk következik.
Hallgatón kérdezi. Kedves doktor úr, van egy öreg, zsémbes macskánk, viszont a gyerekek már évek óta rágják a fülem egy kutya miatt. Ha egy kölyök kutyát fogadnánk örökbe, elviselné a macska? Lenne köztük konfrontáció?
Lenne? Lesz. Kicsi az esélye, hogy egy öreg macska egy kölyök kutyát többre tartana egy légynél, egy kellemetlen légynél. Nem akarom megsértetni a kölyök kutyák lelkivilágát, de egy idős macskához képest az értelmi színvonalok szinte a növényekéhez mérhető, legalábbis egy macska szemében. Ezt mély megvetéssel ugyan elintézné, de a kölyök kutyák eszetlenül játékosak, ügyetlenek és durvák egy macska számára, ezért azt teszi vele, amit mi is egy bosszantó léggyel is, odavág. Gonosz tekintettel tudja nézni és szinte érezni, hogy várja, mikor kaphatja ki a kerge kis kutya szemét. Szóval barátságot semmi esetre sem várnék, és a kutyatesti épségért kicsit aggódnék. Van viszont egy másik oldala is a kérdésnek. Egy gyerek éveken át történő kutyára vágyása kifejezetten nagy érték, és nem hiszem, hogy túl gyakori mostanában. Kényelmesebb egy okostelefon vagy tablet, mint egy kutya, amelyikkel majd rendszeres napi feladatok ismétlődnek, és nem lehet csak úgy félretenni a töltőre. Személyiség formálásában, a felelősségre nevelésben és a jobb emberé válásban ezt lényegesnek, talán meghatározóan fontosnak is tartom, ezért inkább javaslom azt a kutyavásárlást. Kedves hallgató életét sokban megkönnyíti, ha okosan választják meg, milyen kutya legyen. Ő vélhetően a tanácsom nélkül is így jár majd el, hiszen eleve örökbefogadásra készül. Szerelmek lehetőség, hogy ne kölyök kutyát vigyen haza, hanem egy olyat, amelyik a legelviselhetetlenebb életkorán már túl van. Ráadásul egy menhelyen a dolgozók értenek az állatokhoz, és jól ismerik a kutyákat, így nem zsákba macskát adnak majd neki. Otthon persze lesz sértődés macska részéről, amivel kapcsolatban felkészülésként javaslom a halhatatlan Frak, Szerénke és Lukrécia kalandjait újra nézni.
Ha kérdésük van Lorászko Gábor állatorvoshoz, akkor a hajnaltáj@mtva.hu e-mail címen feltehetik neki. 4:06 lesz egy perc múlva. Vasárnap lesz a Madarak Fák napja, amelynek célja, hogy különböző programokkal a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. A fülemülék éjszakája minden tavasszal különleges élményt kínál a természetkedvelőknek. Az esti séták során a szakvezetők segítségével ismerhetjük meg a fülemülék hangját és élőhelyét. A program célja, hogy közelebb hozza az emberekhez a madárvilág rejtett szépségeit. Gárdonyi Eszter riportja a Győr-Szent Iváni programon készült.
Először jöttek ki a programra?
Igen, igen.
Mire számítanak?
Jöttünk meghallgatni, mert valami újdonságot biztos mondanak, és mivel itt lakunk közelben, azért hasznosnak találtuk.
Hogy áll a picór az erdőhöz, vagy egyáltalán a természethez? Ön mit tapasztal?
Hát, hogy minden érdekli, szóval ő szívesen jön ilyen programokra.
Mennyire fontos, hogy a gyerekek a természet közelségében legyenek?
Ez mindig fontos, tehát nem csak a mai nap, hanem úgy általánosságban, hogy azért megismerjék ők is a környezetünket, tehát ne csak így a város közepén nőjenek fel, hanem a természet közelében.
Szereted a madarakat?
Igen.
Megismered a madárhangokat, vagy egyet-kettőt közülük?
Egyet-kettőt.
Mi az, amit kellene tudnunk a hétköznapunkban ezekről a madarakról?
Ugye a madarak világában két dolog lehetséges. Vagy a külsejükkel, a tollazatukkal tűnnek ki, vagy a hangjukkal.
Antoni Gyula, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi csoportjának munkatársa, a Győr-Szent Iváni Madárbarát kör alapítója.
Fülemül esetében ez a hang úgy tartja a magyar és az európai vélemény is, hogy az egyik legszebb hangú madár. Akár 4 oktávot is ki tud énekelni a hangjával, 2 is tud egyszerre énekelni, nagyon változatos, erős, aki egyszer meghallja a hangját, az könnyen megjegyzi. Tehát nem lehet összekeverni más madárhangokkal. Nyilván ez a szép madár hang megiklette az irodalmat, a művészeteket, például a magyar népi elnevezése a csalogány, ugye Blaha Lujzát emlegették a nemzet csalogányának, ebből is ki lehet szűrni, hogy nem egy akármilyen hangú madárról van szó.
Egyébként mi jellemzik külső jegyekben a fülemülé?
Egy ilyen teljesen közönséges, fekete rigó nagyságú madár, hát a vöröses barna, a hasai része kicsit világosabb színű, semmi föltűnő nincsen benne, sűrű bokrokba rejtőzködik, ritkán kerül szem elé, de a hangja az annál inkább. Egy vonuló madár van szó, tehát nem állandó madár, ilyenkor érkezik meg április közepén Magyarországra. Egész Európába elterjedt, Magyarországon az állománya stabilnak mondható, hogy nagyjából egy olyan 380-450 ezer példány költ, védett madár, természetvédelmi értéke 25 ezer forint. Elsőnek jönnek meg a hímek, mert mindjárt meg is kezdik az éneklést, ezek ilyen revírtartó madarak, tehát ilyen teritoriális madár.
Tehát elfoglal egy területet, és akkor azt a fajta társaival szemben védi, többek között az énekkel is. Na most, amit még az énekre tudni kell, hogy ez egy nászének. Biztatja a párját, hogy rakja a fészket, üljön a tojásokon, és ezért nagyon szépen énekel. A fülemülék egymástól is tanulnak énekelni.
Itt most szépen gyűlik a tömeg, mire számíthatnak, akik csatlakoznak ehhez a programhoz?
Ugye a Madártani Egyesület szervezésében rendezzük ezt a fülemülék éjszakáját. Ez már hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Általában az emberek azért jönnek ki, hogy egy kicsit kikerüljenek a természetbe, részt vegyenek, megismerjék a madárhangokat. Mi ebbe segítünk megismerni a természetet, a madárhangba bemutatjuk a különböző élőhelyeket, különböző növényeket, fákat. Egy kicsit beszélgetünk a madártanú természetvédelemről. Nagyon sok gyerek szokott ebbe részt venni. Ugye a fülemüle annyira énekel, olyan heves lázba van a nász időszakban, hogy még éjjel se hagyja abba. Tehát hajlamos este későig énekeli, vagy már korán reggeltől kezdi.
Jó esélye hallhatnak majd fülemüle dal?
Most a program során tartunk egy kis beszédet a fülemüléről, a Madártan Egyesület bemutatása, majd ismertetjük a programot, besétálunk az erdőbe. Tulajdonképpen egy kört teszünk meg az erdőben, meg állva, belehallgatva. Jó eséllyel hallunk fülemülét, de más madarakat is, nem csak a fülemüle hallatszik ki, hanem például a fekete rigó, csilcsafűzikének nagyon erős hangja van, vagy barátposzáltak. Nagyon sok madárhangot meg tudunk ismerni, el tudunk különíteni. Az alapvető madárhangokra lehet szert tenni ismeretekben, hogy fölismerjék a későbbiekben.
Mi tetszett eddig a legjobban?
A madarak.
Madarak?
Lepkék.
Lepkéket is láttatok?
Igen.
A Fülemülék éjszakája országos programsorozat összes helyszínét megnézhetik az mme.hu oldalon. 4:06 Az államszolgáltatók középfeszültségű vezetékein a feltételezések szerint évente körülbelül 170 ezer madár hal meg áramütés miatt. Az E.ON Hungária csoport 2019 óta kizárólag olyan hálózatokat épít, amelyeken bármely részéhez ér is a madár, már nem érheti áramütés. A régi hálózatot fokozatosan alakítják át, de ez óriási munka, mivel körülbelül 88 ezer kilométer. A székesfehérvári Sóstói Vadvédelmi Központba is sok áramütött madár kerül. Benkő Andrea állatvédelmi rovatában Koleszár Sándor, a központ munkatársa, a Magyar Madártani Egyesület Fehér Vármegyei csoportjának helyettes titkára mondja el, mi a legfőbb baj oka.
Kétféle áramütés típus van, van, amikor a két vezetéket érint össze a madár a szárnyába, illetve van, amikor földelés történik a szigeteletlen oszlopon, amikor landolnak, akkor legtöbbször a szárnyukkal hozzáérnek a vezetékhez, lábukkal fogják az oszlopot, földelnek és sajnos ebben elpusztulnak. A legtöbb esetben a fiatal példányokat érinti, ugyanis ők még tapasztalatlanok a repülés szempontjából, amikor landolnak, akkor ügyetlenebbek és könnyebben hozzáérnek a vezetékhez. Az áramütés a legnagyobb probléma, hogy a madarak ezt nem tudják megtanulni, hogy rossz. Ugyanis vagy nincsen tapasztalat, vagy hogyha van tapasztalat, akkor az általában sajnos halálos kimenetelű, és nem tudják ezt továbbadni az utódaiknak. Ugyan nagy testű fajokat érint legtöbbször ez az áramütés, sok közöttük a fokozottan védett, például parlag is, askerecsen, sólyom, így aztán elég érzékenyen érinti a madarászokat ezeknek az állatoknak az elpusztulása.
Az E.ON nem csak az áramütések csökkentésén dolgozik. Lelkes kollégák ötlete alapján alulról jövő kezdeményezésként 2023-ban elindította biodiverzitási programját is, amelyet a jövő évben országos szintre is kiterjesztenének, mondja Kerékgyártó Balázs, a vállalat energiatermelő Kft. HSE szakértője.
Létrehoztunk egy munkacsoportot, kiválasztunk telephelyeket, ahol zöldítési, biodiverzitási akció csomagot valósítunk meg. Már van úgymond természetbarát napelemparkunk, ahol a zöld terület karbantartást azt bárányokkal végezzük, helyeztünk ki természetvédelmi kőrakást és farakást a helyi élővilág számára, továbbá pedig rovarhotellel szeretnénk akár a vadméheket és egyéb rovarokat megtámogatni. És mindenhol egy ilyen szemüveggel szeretnénk végigmenni, hogyha bejárunk egy telephelyet, akkor nézzük meg azt, hogy mik azok az élőlények, akiknek ott tudnánk úgymond segíteni, gondolva akár itt a baglyokra, solymokra, rovarokra, vagy éppen az apró vadakra, mint a nyulakra. Külső partnerek segítségével, nemzeti parkigazgatóságok szakértőivel, múzeumokkal, illetve egyetemek bevonásával meghatározunk mindig az adott telephelyre dedikált akciókat. Több mint egy tucat telephelyen hajtottunk végre olyan akciót, ami a helyi élővilág számára kedvez. Egy olyan zöld terület karbantartásban gondolkozunk, amikor évente csak kétszer megyünk át a területen, amúgy pedig hagyjuk, hogy a növényzet meg tudjon nőni, legyen lehetősége a viráguknak magszórásra, illetve a beporzóknak legyen lehetősége a virágokról begyűjteni a virágport.
Látom, hogy sólyom költőládákat, fecskefészkeket, denevér odukat helyeztek ki, de hát a vállalatnak az önkéntesei énekes madár odukat is készítettek, illetve beréblak. Telepet. Ez utóbbira hadd kérdezzek rá, hogy ez mit jelent?
Három telephelyen összesen 60 madárodút készítettek el a kollégák bevonásával. Ez a 60 odú, ez azzal a céllal készült el, hogy a kollégáink ebből a saját telepeiken kihelyezhetnek, örökbe fogadhatják a madárodút, nyomon követik majd, hogy milyen madarak fészkelnek bele, ősszel pedig, ha szükséges, az odútakarítást azt meg tudjuk ejteni. A veréb lakótelep, ez egy nagy madárodú, aminek nagyon sok nyílása van egymás mellett, így a verebek együtt, egy ilyen osztott odúrendszerben tudnak költeni.
Hogyan mehet ez a munka tovább?
A meglévő akciókat szeretnénk a telephelyünkre kiterjeszteni, megnézzük, milyen területeink vannak. Van-e a közelben tó, akár Natura 2000-es terület. Az összes telephelyünket át szeretnénk nézni, hogy hol vannak lehetőségek releváns akciókkal beavatkozni, és 2027-es évben a már meglévő intézkedéseinket vissza tudjuk mérni, meg tudjuk nézni, hogy azokból mi vált be, esetleg mit kell átgondolnunk, illetve az év végéig felmért telephelyeken a jó dolgokat ki tudjuk válogatni, és ott be tudjuk építeni.
6 perc múlva 5:30. Rövid láncon tartott kutyákat mentettek az állatvédők. Legutóbb Gyöngyösön egy harapásokkal teli csontsovány állatot szállítottak el. Az ügyben hivatalos hatósági eljárás vette kezdetét. Vizsgálják az állatkínzás gyanúját is. Pirisi Csenge összeállítása.
Nagyon sovány. Felvontodva szőrére.
Menedék és víz nélkül rövid láncon tartották ezt a német juhászt Mátra Derecskén. Az állat leülni, lefeküdni sem tudott. A lánc rá volt fagyva. Őt januárban mentették meg a civilek a Német Juhászokért Alapítvány munkatársai. Néhány nappal ezelőtt a városrendészet és az ebrendészet közös akciója mentett meg egy végletekig kimerült állatot a biztos pusztulástól Gyöngyösön.
Én tettem a jelentést, hogy vigyék el.
Egy csontsovány, láthatóan kezeletlen harapásokkal teli kankutyát találtak, amelyet egy ház előtt álló roncsautóhoz láncoltak ki, mondja Ferenci Dániel, városrendészeti igazgató.
A Duránda területén szoktunk több kóbor kutyával találkozni, ilyenkor minden esetben értesíteni szoktuk az ebrendészetet, akik a kutyát elszállítják. A kollégáim arra lettek figyelmesek, hogy egy csontsovány, harapásokkal teli kutya egy roncsautóhoz volt láncva kikötve, ezért értesítették az ebrendészetet, valamint a ház lakójával is beszéltek, aki elmondta, hogy a kutya nem az övé. A fia vitte oda néhány nappal korábban, nem is tudtuk megállapítani a kutyának a tulajdonosát, hiszen csippel nem rendelkezett, hogy az ebrendészet így elszállította az állatot.
Büntetnek, mit tud tenni a rendészet?
Minden esetben bejelentéssel szoktunk élni az állatvédelmi hatóság irányába, akik a szükséges intézkedést megteszik. A közterület felügyelő arra jogosult, hogyha közterületen kóborolni lát kutyát, miután megállapítja a kutyának a tulajdonosát a csippen keresztül, szabálysértési helyszíni bírságot tud kiszabni a kutya tulajdonosának azért, hogy felügyelet nélkül kóborolni hagyta az ebet.
Amikor lemegyünk cukorém, utánunk jön a kutya és félünk. El kell szaladni tőle.
És utánatok szalad?
Igen.
És szerintetek hogyan lehet ezt megakadályozni, hogy ne szaladjanak ki?
Hogy elviszik őket.
Te kell innen. Éjszaka sétálunk, a tömegesben vannak a kutyák és ránk támadnak.
Hát érdemel megharapott?
Igen.
Ott
ott is van kint egy kutyalása, de az nem bukóból, az ott van valahol.
De az csak kiszökött, nem?
Ja, biztos. De vannak erre kutyák, de mindenfelek. Kóborolnak a kutyák.
Itt is probléma a kóborkutya, a láncontartás.
Kapin Rihárda, szurkolók az állatokért mozgalom vezetője.
Most már 5-5-szörre vagyunk Gyöngyösen, és még fogunk jönni, mivel az első 5 kutyát elhoztuk, de még 25 kutyát még ki szeretnénk emelni, és ami nagyon fontos, hogy vemhes kutyákat szeretnénk, szukákat kihozni, hogy ivartalanítsuk őket.
Kóborló kutyák vagy kóborkutyák?
Az egyik az egy kóborkutya volt, legalábbis mi ott nem találtunk semmilyen gazdát. A kutya család az pedig kóborló. Folyamatosan kaptuk Durandáról a bejelentéseket, beszélgettünk az ott lakókkal, és mondtuk, hogy segítünk, kiemeljük a kutyákat, hozzuk el.
Miért kellett ezeket a kutyákat elhozni? Milyen körülmények között éltek?
Nagyon szegény körülmények között vannak. Ezek a kutyák nem lesznek elhatatva, és ide kerültek a Mancsa Szív Állatvédő Egyesülethez, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és az első 5 kutyát ők fogadták. Ezeknek a kutyáknak én úgy gondolom, hogy nem voltak gazdáik, felelős gazdáik biztos nem. Ők kint éltek az utcán, szaporodnak, elüti az autó őket, és tegyük föl, hogyha mondjuk ott sétál egy család, és mondjuk ezek a kóbor ló kutyák megtámadják őket, akkor egyből lehet majd azt mondani, hogy a kóbor kutyák milyen veszélyesek, hogy ott mindig az ember felelős az állatokért, akkor ott igenis szankciók kellenek, tiltás kell, pénzbüntetés kell, akár börtönbüntetés kell, de nekünk állatvédőknek kell felhívni a figyelmet arra, hogy igenis mi a felelős állattartás. A gyerekeknek az oktatásban mindenféleképp bele kéne rakni az állatvédelmet, illetve nagyon fontos lenne a kötelező ivartalanítás.
Mávinfo.
Fél hat előtt 2 perccel a vasút híreit Váci Viktor mondja el.
Jó reggelt kívánok! Ma hajnalban országszerte zavartalan a vonatközlekedés. Tart a karbantartásra a Salgó-Tarjáni vonalon, még vasárnapig 60 és Somoskő-Újfalu között pótlóbuszok közlekednek. A Szurdok-Püspökiben lévő vasúti átjáró átépítése miatt a buszok útvonala módosult csütörtök estétől, akkortól a teljes útvonalon közlekedő pótlóbuszok majd nem érintik Szurdok-Püspökit, oda a Pásztorról külön ráhordó buszok indulnak majd. A Békéscsaba mező egyes vonalon átjáró átépítés miatt ma üzemzárásig pótlóbuszok járnak Mezőhegyes és Mezőkovácsháza között. Jó utazást kívánok!
És egy hír az utakról is, a 834-es főúton Nyárád és Nemesszalók között a 10-es kilométernél 2 személyautó karambolozott, az utat teljes szélességében lezárták. Hamarosan 17:30, itt a Hajnaltája Kossuth Rádió vidékmagazinja, amelyben most híreink következnek röviden, a bemondó Szlotta Judit.
Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz. Úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A 6 járműről korábban lövéseket adtak le egy dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra bíztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a lehendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Közben Kijev arra számít, hogy Lengyelország közvetítő szerepet vállal a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában. A lengyel kormányfő közölte, Ukrajna számít Varsó és Magyar Péter közötti jó kapcsolatra. Donald Tusk hangsúlyozta, hamarosan lengyelországi látogatáson fogadja az új magyar miniszterelnököt, akivel a kétoldalú együttműködés megkönnyítéséről is tárgyalnak. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délután délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Este a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak, sokfelé megélénkül. Helyenként megerősödik a Kisalföldön, illetve az Alpok alján. Időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, este 14-20 fok várható. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető, Juhász Zsolt.
Országszerte derült az ég, 14 fokot mértek Budapesten, Győrben, Moson, Magyaróváron, Sopronban és Szombathelyen, Pápán 16, Veszprémben 13 fok a hőmérséklet, Székesfehérváron 8, Szentgotthárdon 11, Zalaegerszegen 13 fokot mértek, Keszthelyen 11, Nagykanizsán 5, Kaposváron 11, Siófokon pedig 15 fok van, Pécsről 13, Paksról 4, Bajáról 5, Kecskemétről 9, Egerből 11 fokot jelentettek, Széchenyben 4 fok van, 8 fok a hőmérséklet Miskolcon, Szolnokon, Karcagon és Debrecenben, Nyíregyházán 12, Záhonyban 7, Szegeden 5 fok van, Békéscsabán 7 fokot mértek, Kékestetőről pedig 11 fokot jelentettek. 5:30 múlt 2 perccel. Most néhány mondat a következő fél óra tartalmából. Egyre többen keresik a vegyszermentes tájfajta palántákat.
Az első lépés az ugye a talajépítés és a saját vízből a vízönellátás biztosítása.
Hogyan hat a klímaváltozás a juhtenyésztésre?
Több legelő kell egy anyajú számára egy évben, nyilván ehhez alkalmazkodni kell.
És 6 óra előtt elmondjuk még, hogy a szárazság miatt sok helyen elmaradt a Szentgyörgy napi kihajtás.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Kóstolták már a csalán levest vagy a csalános nokedlit? A csalán kiváló, ingyenes és rendkívül tápláló alapanyag, amely spenótszerűen felhasználható. Javasolt kesztyűt használni a szedéshez és az előkészítéshez, a csípős érzés viszont főzés vagy forrázás hatására megszűnik. Bozsik gazda tanácsai.
Tiszteletem, Tényi Sándor vagyok, kertésznérnök. Mi is szoktunk csinálni, hogy friss csalánból csalánkrém. A nagyon csodálatosan csinálja, csalánt leszedjük a leveleit, leforrázzuk, apróra vágjuk, krémsajt, jó sok fokhagyma, ízlés szerint só, jó összekeverjük, megvárjuk még így. Kívül kenyéreken lesz, még pirítósra is kiváló és nagyon egészséges.
Lovas Katalin, kertész kolléga és újságíró is. Szeretném megkérdezni, hogyha önhöz olyan kérdés érkezne, mint hozzám, hogy valaki ki akarja írtani a csalánt a kertjéből, akkor mit válaszolna?
Lebeszélném, hogy kiírtsa a csalánt, hiszen egy nagyon értékes növény. Elsősorban nagyon fontos gyógynövény.
Azt is hallottam, hogy szívbetegeknél, akiknek már így ödémásodik a lábuk, tehát hogy relatív szívgyengeség esetén, amikor elkezdik az emberek a vízhajtót szedni, hogy a csalántea az nagyon jó vízhajtó.
Ez bizonyára így van, de hát most arról beszélünk, hogy milyen ételeket lehet belőle készíteni. Tehát azt javasolnám, hogy vegyen fel kesztyűt, és csipkedje le a csúcshajtásokat, a zsenge csúcsleveleket, 2-3-at. Ami már alatta van, az nem, mert nagyon rostos. Ezután mossa meg.
De nagyon félnek az emberek ettől, föl kell venni kesztyűt, tehát ha valaki kiskorába beesett egy csalánosba, akkor rossz emlékei vannak, és nem gondolja, hogy ezt milyen jó lenne megenni.
A csalán az összes csípőségét elveszíti a főzés során. Tehát nem kell attól félni, hogy kaparni fogja a torkunkat. Azt mondanám, hogy alap kiindulás az, hogy vajon megpároljuk a csalánleveleket. Utána felöntjük húslével, gyenge kis rántást csinálunk hozzá, teszünk bele petrezselymet, és már kész is a csalánleves. A másik receptem, és mindig óriási sikert aratok vele, a csalános nokedli. Megcsinálom a nokedli tésztát, és a megpárolt csalánt, azt pürésítem, és hozzáadom a nokedlihez, és összekeverem, és akkor egy ilyen gyönyörű smaragdzöld tészta képződik, ugyanúgy kiszaggatom, tojás rá ütve, kész is a tojásos nokedli, és nagyon dekoratív, és nagyon finom.
Elővette ezt a német szakkönyvet, és itt egy másik különlegességet is láthatunk, nem csak a csalánteát, amit talán azért sokan ismerünk, hanem itt mellette rántott csalánlevél.
Igen, csalánlevél sörtésztában. A sörtészta ez tulajdonképpen olyan, mint a palacsinta tészta, csak nem vízzel, hanem sörrel hígítják. Leveleket szintén csak a zsenge leveleket gyűjtsük, a száruknál megfogjuk, és belemártjuk ebbe a tésztába, és forró zsírba dobjuk.
6 perccel múlt 5:30. Már érik a fokhagyma zaránkon, bár az időjárás miatt késik a növények fejlődése. Urbán László újjáéreztette a családi hagyományokat, és újra fokhagymát termeszt, sőt már 8 éve regeneratív módon gazdálkodik. A napokban derült ki, hogy ő nyerte a 2025-ös év ökológiai gazdálkodója díjat. Pirisi Csenge beszélgetése következik.
Ameddig a szem ellát, nagyon hosszan hagymát látunk.
Ezek a sorok, ezek több mint 1,5 kilométer hosszúak, azért nem látjuk a végét. Elég nagy az asszály az idei évben, viszont szép a fokhagyma. Az őszi, valamint a téli időszakban volt megfelelő mennyiségű csapadékunk, már a jó idő is, a meleg is megjön hozzá, ami kell ahhoz, hogy a fokhagyma megfelelő dinamikával tudjon nőni és fejlődni. Most itt még látunk ilyen kuratavaszi gyomokat benne. Ez egy őszi borsó elővetemény után van. Az előző év az elég asszályos volt, és itt az őszi borsóban azért a kelés az bontatott volt, és miatt a gyomnövények eléggé megerősödtek benne. Most van egy átmenő gyommagkészletünk.
Ez direkt meg van hagyva, ugye, maga a gyom?
Ökológiai gazdálkodásban vagyunk, mi a regeneratív gazdálkodást is igyekszünk integrálni a biogazdálkodásba, úgyhogy minden év ma más és más. Mindig az adott termőterületre, illetve az adott évnek a klimatikus viszonyaira igyekszünk reagálni. Olyan mechanikai gyomirtásokat végzünk, amelyekkel megkívánjuk előzni azt, hogy itt a következő időszakban kellő gyomok azok már itt felüssék a fejüket.
Ez a fésűs megoldás?
Egy gyomfésűt használunk. Szántóföldi gazdálkodásban, az ökológiai gazdák körében egy nagyon elterjedt, nagyon népszerű bevált eszköznek számít. Az egyik fő eszköze annak, hogy az ökológiai gazdálkodáson belül a gyomokat szabályozni lehessen.
És az itt, amit látunk, végig fokhagyma?
Két fajtával dolgozunk. Van egy fajtánk, amely kifejezetten zöld vágott fokhagymának szoktuk ültetni, annak való, illetve amit most itt előttünk látunk, ez pedig a szokásos szabagolt fajtánk, ez egy őszi fokhagyma, ebből a száraz árú alapunk lesz majd.
Az ültetvény két oldalán tulajdonképpen parlagon van hagyva a föld.
Csak a szemnek tűnik így, hacírja van belevetve, ezt két héttel ezelőtt vetettük, azt várjuk, hogy a csapadék megjön, és akkor utána ez így hirtelen be fog robbanni, és egy nagyon szép lilás rózsaszín tábla lesz majd itt 3 hónap múlva. A fokhagyma nálunk 4 éves vetésforgóban van, és köztes növényeknek a szakaszában járnak a szomszédos területek. Hápanyag megkötő és talajépítő növények, amelyek kifejezetten jótékony hatással vannak mind a talajnak a biológiájára, a szerkezetére, illetve ugye mivel külső inputanyagot a vetőmagon kívül nem használunk, így az ezek után visszamaradott megkötött végköri nitrogén és egyéb más tápanyagokból hízik meg a fokhagymát. Általában a fokhagymát úgy, mint a többi hagymafél is a hagymalégy szokta szezonban támadni. Nálunk most már évek óta nincs, ez betudható annak a divers élővilágnak, amely itt a regeneratív gazdálkodás, illetve a megfelelő vetésforgó alkalmazása kezdjében előállt.
Családban milyen hagyományai vannak a hagymatermesztésnek?
A nagyszülők már a 90-es évek előtt is, főleg a fővárosi szabad piacra termeltek fokhagymát. Ezután nagyjából egy ilyen 30 éves leállás bekövetkezett. Édesapám, ő családgazdálkodó 2001 óta, a klasszikus növényekkel foglalkozott, napraforgóval, őszi búzával, árpával. A fokhagymának a nagyobb mennyiségű termesztésével 2006 óta foglalkozik a családi gazdaság, amikor is egy fiatal gazda pályázat keretein belül alapítottam egy egyéni vállalkozást. Hoztunk 24 fajtát Franciaországból, ezek őszi fokhagymák, fontos kihangsúlyozni.
Mikor kerül piacra és hova kerül a biofokhagyma? A
következő hetek, hónapoknak majd az időjárással, főleg a csapadék viszonyai meghatározzák azt, hogy mikortól kezdődik idén a szezon. Május végével azért a zöldvágott fokhagyma szezonja elkezdődik. Száraz fokhagyma az, mivel mi fél éretten szedjük és utána szárítjuk, ezért az ilyen július második felétől vagyunk fel a piac. Egyre több olyan ember van, aki igényli azt, hogy egészséges, fenntartható és bio minősítésű élelmiszert vásároljon, és meg is fizetik ezt.
Egyre többen keresik a vegyszermentes, esetleg tájfajta palántákat, de vannak már olyanok is, amelyeket permakultúrás szemléletben neveltek. Ezt a kertészeti módot lehet megismerni a Grapuja irodaházának Nagytétényi kertjében, május 8-án és 9-én ingyenes kertbejárással és oktatással. Az is kiderül, miért elengedhetetlen az articsóka, mire hasznosítható a vakontúrás, és hogy lehet kutak nélkül megoldani az öntözést. A hulladékmentesítéssel foglalkozó cég az egykori Zöldségkutató Intézet felhagyott kertjét és üvegházát tette fenntarthatóvá. Belényi Barbara riportja.
2019-ben költöztek ide a belvárosból az iroda dolgozói.
Gyene Zsuzsanna Grapuja kertészel.
Szerencsére jött egy jó ötlet, mivel Zero Waste a cégnek a profilja, ezért zöld utat is kapott, és így jött létre itt a kert.
Mi volt itt?
Teljesen üres terület, fákkal és tarackoló növényekkel. A permakultúrás kert kialakításához azért elég sok az elején a befektetendő energia, illetve még a munka előtt megfigyelni
várni,
a területet.
Várni, hogy vajon mi érzi itt jól magát, akkor kísérletezni is kellett?
Folyamatosan kísérletezünk.
Halljuk közben a robogást.
Ez az üvegház régebben egy nagyon profi üvegház volt. Erről a nagy tetőfelületről mi összegyűjtjük az esővizet. Ebbe a nagyjából 35-40 köbméteres tóba.
Gondolom békák is brekegnek.
Erdei békek csoportosan vonulnak, békapete csomók is szoktak benne lenni, meg nagyon sok szitakötő jár ide. A vízi növényeket is nagyon szeretik, és élnek benne halak. Na most ezek a halak trágyezzek ezt a vizet. Mi ezt a vizet fekete IBC tartályokban.
Ezeket hatalmas boxok, itt kockák?
Igen, temperálják azt a megtrágyázott vizet, amit a halak látnak el tápanyaggal, és sepegtető öntözéssel mi ezt a konyhakert ágyásaiba jutatjuk.
Ha permakultúrás kertben gondolkodunk, mi az alapvető, ami szükséges ehhez?
Az első lépés az ugye a talajépítés és a saját vízből a vízönellátás biztosítása. Utána már kezdődhet a dúsítása ennek a divers környezetnek, ugye minél több fajt betelepíteni.
De mi alapján válogatta ki, hogy sokszínű legyen?
Például az egyik az, hogy vannak egyéves növényeink, amiknek a haszna az, hogy megesszük őket, viszont vannak évelő növényeink is, amiknek nem mindegyiknek az a haszna, hogy megesszük őket, hiszen vannak olyan fajok itt, amik egymást támogatják.
Vagy elűzik a rovarokat.
Vagy védik, igen.
Gyene Zsuzsannával bejöttünk az üvegházba, rengeteg palánta csücsök a fakkokban.
Próbáljuk tartani a 17-25 fokot.
Ez mángold volt?
Mángold. Török szegfű salátapalánták.
Fóliát felcsipeszeljük.
Vannak fűszernövények és zöldségnövények, évelő és egy nyári borsikánk van, mizuna salátánk.
Az mit tud?
Egy az, hogy nagyon mutatós, és van egy kis pikás csípős íze, amúgy káposztaféle. Itt bújtak ki a gyönyörű nagy articsókák, aminek a legfontosabb funkciója az, hogy eszelősen sok rovart etett a hatalmas virágával. Egy-két bimbót szoktunk belőle szedni, főzni, sütni, grillezni, de igazából a virága miatt nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen otthon articsókája. Gyönyörű szép, az egyik legszebb virág a földön.
Mi az, ami nagyon bevált a konyhakertben?
Mint vetésforgót és növénytársítást használunk. Minden ágyásban próbálunk több szintet beültetni, tehát vannak hagymásak, vagy gyökérzöldségek, és vannak, amik termést hoznak. Például a brokkoli, vagy paradicsom, vagy tökök cukkini. Ami nekem nagyon bevált, ez a paradicsom közé a cékla ültetései. Tehát a gyökérzöldségek és a lombon termést gyümölcsöt hozó növények társítása. Az árnyékolással segítik egymást, de például kártevődésre nagyon jó ugye a hagymát és a salátát kombinálni. Illetve a vetésforgó, ami szerintem még egy fontos dolog, minél kevesebb betegség tudjon terjedni.
Mi az, ami még hasznos volt?
Van egy adag vakontúrásunk.
Tehát az, amitől mindenki menekülni akar, az itt hasznosul.
Igen. A vakontúrás az az egyik legjobb, hogyha azt szeretnénk, hogy erős parentáink legyenek, benne vannak azok a jó bacik is, amik támogatják a növényeket.
Az irodaház udvarán napokon belül készen állnak a palánták arra, hogy megcsodálják. Mi minden várható a következő pénteki szombati workshopon?
Minden nap lesz kettő kertkörbevezetés, ahol módszerek legtöbbét próbáljuk átadni. A giliszta komposzt készítő workshop egy visszatérő program nálunk. Megpróbálunk minden évben olyan előadókat hívni, akik segítenek abban, hogy hogyan lehet egy kert fenntartható, hogyan lehet rábízni a természetre magára, hogy egy jól működő rendszert hozzon létre.
Egyre többen szeretnének vegyszermentesen, fenntartható módon kertészkedni, de nem tudják, hogy miként érdemes belevágni. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem egynapos biokert képzése ehhez nyújt segítséget. A résztvevők elméleti és gyakorlati tudást is kapnak, miközben a leggyakoribb tévhiteket is tisztázzák. Bátori Gyöngyvér összeállítása.
A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem falai között már egészen kisgyermekkorban megjelenik a környezettudatos szemlélet. A kaposvári kampusz gyakorló óvodájában a gyermekek kertészkednek, sőt egy giliszta komposztáló segítségével azt is megtapasztalják, hogyan válhat a hulladék újra hasznos erőforrássá.
Szoktunk elültetni hagymát, meg borsót.
Szoktunk még gyümölcsöket is. eplet, és vannak giliszták is. Mi ott leszoktuk fújni őket, hogy vízesek legyek, és szoktuk batni nekik zöldségeket.
A Matén felhalmozott elméleti és gyakorlati tudást most bárki megszerezheti, hiszen az egyetem biokert elnevezéssel felnőtt képzést kínál. A tanfolyam résztvevői megismerkedhetnek az ökológiai szemléletű kertművelés alapjaival. Pusztai Péter, a Mate agroökológiai és ökológiai gazdálkodási tanszék vezetője.
A kollégáink, akik ebben részt vesznek, azok maguk is jó részt termelők. Rendszeresen találkoztunk olyan kérdésekkel, amiket úgy gondoltunk, hogy érdemes lenne szervezett formában megosztani olyanokkal, akik inkább kiskerti, mint árutermelő gazdaság léptékben gondolkodnak. Semmiféle alapképzettséget nem igényel a dolog, tehát bárki, akinek kedve van, csatlakozhat hozzánk. Általában a biogazdálkodás alapelveiről, ami egy kiskertet érinthet, szoktunk bevezető alkalmat tartani, és mostani témáink között pedig a talajtakarás és gyomszabályozás lesz egy kiemelt fontosságú téma. Fogunk beszélni fajtaválasztásról, magfogásról, mindezt a kiskertben alkalmazható módszerekkel. Természetesen a növényvédelem is egy nagyon fontos témakör lesz, és a záró akkord idén ez a vetés-ültetés nyáron, a nyári kertészkedés, a másodvetések is ez a témakör lesz, amivel szeretnénk foglalkozni.
Mit visznek haza a résztvevők a gyakorlatból? Mi az, amit úgymond saját kézzel kipróbálhatnak?
A talajtakarás és gyomszabályozás témakörben például rendszeresen Budai Arborétumban szoktak gyomsétát tenni, és ott végignézik aktuálisan azokat az éppen megjelenő gyomnövényeket, amikkel mondjuk egy termesztés során számolni lehet, vagy kell, mennyire kell egyáltalán a velük való intenzív védekezéssel foglalkozni, vagy inkább megtűrni érdemes őket. Van az egyetem területén egy biokertünk, és megnézzük, hogy ott éppen mik azok a tevékenységek, műveletek, amiket már el lehet, vagy el kell végezni majd a közeljövőben, és közvetlenül a tanszékünk mellett pedig emelt ágyások vannak, és azoknak a bemutatása is. Illetve vannak egy négyzetméteres alapterületű szobában, lakásban elhelyezhető úgynevezett growboxaink, ezek világítással, szellőztetéssel kialakítható speciális területek, ahol kisméretű növények nevelése tökéletesen megvalósítható, akár palánta nevelésre, akár most éppen mini paradicsom termesztési kísérleti zajlik benne.
Van olyan interneten terjedő tanács, amit gyakran úgymond helyre kell tenni a képzés során?
Ez a papírban, tojástárcában való palánta nevelés kérdése, amit számos kísérletben megpróbáltak a kollégáim is reprodukálni, és mindig az jött ki, hogy nem hogy jó módszer, hanem még rontja is a palánta nevelés hatékonyságát, sőt már akár a csírázást is. Úgyhogy ez egyik leggyakrabban terjedő és a legkevésbé praktikus megoldás.
A május 16-ai tanfolyam részleteiről és a jelentkezésről a mate.hu oldalon olvashatnak. 3:46 múlt 4 perccel. Vajon milyen kihívások előtt áll a hazai jutenyésztés? Megfelelnek-e továbbra is a hagyományos jufajták a felvevő piac várakozásainak? Hogyan hat a klímaváltozás az ágazatra? Sok kérdésre kell a jutenyésztőknek is választ találniuk. Az idén 35 éves juh- és kecsketenyésztő szövetség ünnepi ülésén járt Benkő Andrea.
Csomai Géza vagyok, az Imál BT ügyvezetője. Cégünk Veszprém megyében helyezkedik el 3 telephelyen. 90-es évek elejétől kezdve foglalkozunk juhtartással, 2010-es évektől kusmaratartással is. 3000 hektáron gazdálkodunk, ennek körülbelül fele szántóterület, a másik fele gyepterület. Pecsenyőbárány előállítás a fő célunk. Nálunk jelenleg 2500 anyajú található.
Milyen fajtát tartanak?
A fő fajta irányunk az a merino, húskosok keresztezésével állítjuk elő a pecsenyebárányokat, illetve visszakeresztezéssel az anyai állományt a merino szinten tartjuk.
Van egy iránymutatás, hogy hogyan is kell ezt csinálni, vagy önök kísérleteznek is. Hogyan történik ez?
Mivel legeltetésre alapozunk, ezért is választottuk a magyar merinót, a legjobb, a legelőkészsége a Magyarországon található állatok közül, főleg itt a Bakonyban. Olyan fajtát kellett választanunk, ami bírja a legelést, tehát viszonylag sokat tud menni ahhoz, hogy meglegelje a szükségeset, azonban ezzel párhuzamosan olyan szaporossági mutatókkal rendelkezik, és olyan tejtermeléssel, súlygyarapodásos bárányokkal, amik a képesek. A legnagyobb kihívás én azt gondolom a klímaváltozással kapcsolatos. Több legelő kell egy anyajú számára egy évben. Nyilván ehhez alkalmazkodni kell. Olyan területeket is használunk, amik esetleg mezőgazdasági termelésre, tehát gabonatermelésre nem alkalmasak. Azonban ha eltelepítjük olyan fűkeverékekkel, amik az átmeneti aszályos időszakban kiegészítik a takarmányt, jó lehet az állatainknak, és ezzel próbáljuk a hasznosítást növelni.
Holló Mátyás vagyok, juhtenyésztő és a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség elnöke.
Magyarországon milyen juhfajták élnek?
Legelterjedtebb fajtánk jelen pillanatban a magyar merino, amely ugye a mi röghöz kötött fajtánk.
Őshonos?
Nem őshonos, de veszélyeztetett fajtának lett nyilvánítva. Régen a rendszerváltás előtt juhtenyésztésünket mindenbe alárendelték a gyapjú termesztésnek, ezért ez egy olyan fajta volt, amelyet különböző külföldi fajtákkal olyan irányban nemesítették, hogy minél nagyobb mennyiségű és minél jobb minőségű gyapjút tudjon termelni, de ez rendszerváltásunk után megváltozott, megszűnt a magyar könnyűiparnak ezen ága, ezért a gyapjunk szinte eladhatatlan lett, így a juhtenyésztőknek is át kellett értékelni a helyzetüket. A juhtartás egy irányú lett, és ez a hús, átalakultak a fajták, a fajta kereslet, de ugye a magyar merino azért tud ilyen nagy létszámban megmaradni, közkedvelt fajtává válni, mivel kitűnő termelési mutatói vannak, az év bármely szakában képes termékenyülni. A húsfajták egyre nagyobb teret hódítanak, elsősorban a francia húsfajták viszik a prímet úgymond Magyarországon, körülbelül ugyanabban az éghajlati őkben vannak a franciák is, mint a magyar tenyésztők, ezáltal az állatok honosodása könnyebben végbe megy.
Hallottam, hogy francia tenyésztő kért öntől segítséget, hogy is volt ez?
2012 óta rendszeresen járok Franciaországban, mert a magyar merino mellett három francia fajtát tenyésztem. Kétszer felkértek Párizsba a szalon kiállításon, hogy az egyik francia fajtának legyek a bírálója. Az is megtörtént már, hogy kiállítás előtti utazásomnál a francia tenyésztők megkértek, hogy nézzek már rá az állatra, hogy én melyiket tenném bele abba a kiállítási csoportba, illetve amikor jártak tavaly előttében Magyarországon, megnézve az állományomat, azt mondták, hogy szívesen vinnének vissza tenyészállatot.
Ez a változás, hogy inkább a húsáért kell már tenyészteni, a juhokat, új piacokat is nyit az ágazatnak. El lehet mondani, hogy az önök ágazata olyan fejlődési pályán áll, ami stabil munkalehetőséget és bevételt ad annak, aki juhtenyésztéssel foglalkozik?
Elsősorban azok a családi gazdaságok, vállalkozások tudnak fönt maradni, akik a munka nagy részét jó gépesítéssel el tudják látni. Sajnos a munkaerő hiány a legnagyobb probléma a mi ágazatunknak is. Át fog alakulni a juhtenyésztésünk. Egyrészt lesznek, akik kisebb költséggel, kisebb bevételt eszközölve egy legeltetéses, külterjes, extenzívebb irányba fogják az állományuk takarmányozását eltolni, illetve lesznek olyan tenyészetek is, ahol intenzív húsfajtákat tartva nagyon fontos lesz, hogy mennyi terméket tudnak előállítani, leválasztani egy anya iránt. Itt magasabb költséggel, de magasabb bevétellel mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt.
7 perc múlva 6 óra. Az április nem hozott csapadékot, ezért a legeltetéses állattartással foglalkozó gazdák, köztük a Beregsurányi Dépete István sem április 24-én hajtotta ki szarvasmarháit a legelőre, hanem csak majd május első harmadában. A közel 300 marha a Tarpai Nagyhegy alatt legel, de a téli szálastakarmány ellátásra is gondolni kell. Azonban az eső hiánya a lucerna növekedését is visszaveti. Zsoldos Barnabás beszélgetése.
Az autóból jónak tűnik a beregi síkságon a legelő, a gazda hogyan ítéli meg?
Az idén május 9-én fogunk kihajtani, mert olyan időjárási viszonyokat kaptunk ezen a tavaszon. A maga a természet 15-20 nappal előrébb van, itt az orgona virágzás, a tulipán virágzásra szoktuk visszavetíteni. Ezek már elvirágoztak, sajnos az április nagyon csapat, rapadékszegény volt, a talaj felső 30-40 cm-es rétegében komoly csapadékhiány van, és ez meglátszik a természeten is.
Hogy később hajtanak, ez is belejátszott abban, mert ugye április 24-e klasszikusan a jószágok kihajtása, a gazdák pedig most már maguk döntik el, hogy mikor hajtják ki a tarpai nagyhegy alá a lábas jószágot.
Nagyon korán nem tudjuk, mert a természetvédelmi törvény agrárkörnyezetgazdálkodási gyakorlat április 24-e után engedélyezi. Nem siettünk egyrészről, mert a veszettség elleni vakcinázás április hónapban, március végén kezdődött. A vadállatok a repülőről elszórt vakcinákat elfogyasztják, és így már a legeltetést megkezdhetjük. Az egyéni világban Szentgyörgy napon volt a kihajtás, a termelőszövetkezet világában pedig május 1-én volt a sorrába való kihajtás.
Most pedig az észszerűség dönti el, hogy Dépete István és fiai hogyan döntenek.
Igen, mert most nézzük a gyepnek az állapotát, szerdára talán kapunk egy kis csapadékot, és ez az egy hét még igen nem csak kell a gyepnek, akkor meg már kihajtunk, mert elkezd öregedni, bugázni, kalászosodni, akkor viszont gyorsan le kell legeltetni, és akkor hát, ha újra sarjad.
Mekkora a terület, amit legeltet, és hány jószággal?
Annak idején azért választottuk ezt a gazdálkodást, a húsmarha tenyésztést, nyáron a pásztoroló legeltetést, mert itt a Szatmárberekben a legfőbb tájképi elem az erdős fás legelők.
És akkor mennyi az állomány?
220 anyatehenünk van, és ennek a szaporulata, nagyon jó ki tudjuk a területeket használni. Kevés földdel kezdtük a kis gazdaságot, a legelő nem nagyon volt vonzó az embereknek, mi pedig ehhez jutottunk hozzá. Szeretnénk olyan 300-ös létszámot elérni, és akkor a jövőben nem csak hizó alapanyagot, 3 mázsáig, hanem nagy súlyra 8-10 mázsáig nevelni az állatokat.
És a fajta, az meghatározó?
Hogy nem, a Charolais, ez francia típusú húsmarha, nagyon jó legelőképességű, higgadt vérmérsékletű, és mivel fehér a szőrzete, visszaveri a fényt, és kánikulában is jó legelnek, gyógynövényt esznek, ősgyepet, így egészséges.
De a zöld takarmányról beszélünk, amit lelegelnek majd a jószágok, de nyilván kaszálásra is kell gondolni.
Észnél kell lenni olyan szempontban, hogy most a lucerna vetemények is szinte száradnak, aszalódnak, és tömegre nem nagyon számítunk. Valószínű, hogy zöldbimbós állapotban, amit lehet, mindent lekaszálunk, és a következő gyapja a növényeknek ezt majd meg fogja hálálni.
És ezzel hajnaltól reggelig tartó műsorunk véget ért, adásaink visszahallgathatók a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Hajósi Bence, a gyártásvezető Szüllősi Éva, a szerkesztő Füredi Zsolt volt. Nevükben is további tartalmas napot kíván Juhász Zsolt. Viszonthallásra!